Szép jó napot kívánok mindenkinek! Üdvözlöm a tisztelt társaságot! Szoftver technológia óra következik, és hát önök, mind a tárgy rendszeres látogatói pontosan tudják, hogy a tervezésnél tartunk. Ugye a tervezésnek az a lényege, hogy a specifikáció során leírtunk egy elképzelt szoftverrendszert. Na igen ám, de ez még nincs meg. Valakinek valamit, valamivel, valahogyan kell csinálni ahhoz, hogy ez a szoftver meglegyen. És a tervezés az abból áll, hogy a specifikációból kiindulva megpróbáljuk megmondani, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy legyen szoftverünk. Ennek kapcsán ugye lényegében egy munkatervet, egy kottát készítünk, hogy amit lebontunk a végén egész odáig, hogy napi teendőkre, illetve hát ez csak úgy megy, hogy a részleteket föltárjuk, és az addig rejtve maradt finomságokat kibontjuk. Hát erről szól a tervezés. Beszéltem arról, hogy a tervezés kapcsán két nagy témát fogok tárgyalni. Az első témakör az a tervezés elméletével kapcsolatos néhány kérdéskör, ebben vagyok benne. És a második témakör pedig a különböző szoftverarchitektúrák. Hát ebben is fogunk ma még előre haladni. Nos, akkor térjünk oda-vissza, hogy ugye olyan fogalmakról beszéltünk, hogy absztrakció, olyanokról, hogy információrejtés, és hát az egyik, az információrejtés egy szép megvalósításaként emlegettük a moduláris szerkezeteket, a modularitást, amely mondjuk a C programozásban öltött testet igazán szépen. Mutattam egy ilyen struktúra ábrát, ahol az egyes dobozok egy-egy modult jelentenek, és hát a modulok közötti kapcsolat az a use-is relációt takarja, tehát a följebb álló modul használja az alatta álló modulokat, paramétereket adnak át különböző irányokba, és megbeszéltük azt, itt van, hogy akkor, hogyha eredendően fölfele mennek ezek a paraméterek, tehát ugye a központ felé, és egyre absztraktabb értékek lesznek, ezt hívjuk afferensnek, és efferensnek pedig, amikor higítjuk. Ugye a múltkori mintapéldámban, amikor a hallgatókat kellett valahogy osztályozni, ugye egy nagyon absztrakt döntés, megfelel, nem felel, meg idáig kellett eljutni. És beszéltünk a fenoutról, meg a feninről, még meg is találtuk a digitális technikából az analóg fogalmakat. Be kell vezetnem két további fogalmat, és akkor innentől kezdve új vagyok ma. Tehát a vezérlési hatáskör és a döntési hatáskör. Ez két nagyon fontos fogalom. Na ez az. A vezérlési hatáskör alatt értjük, egy modul vezérlési hatásköre alatt értjük önmagát és minden alá tartozó modul. Tehát amelyre közvetve vagy közvetlenül vezérlési joggal rendelkezik. Döntési hatáskörnek körbeértjük egy modulnak azon más modulokat, amely modulokat ebben az adott modulban meghozott döntések érintenek. Nézzünk egy nagyon egyszerű példát. Itt van egy egyszerű modul szerkezet, ezzel a rombusszal foglalkozhatunk, annyit jelent, hogy ez a B feltételesen, tehát vagy hívja ezt, vagy nem. Egy picit a vezérlést ide bele tudjuk keverni, de nincs igazából jelentősége. Vegyük a B modult. A B vezérlési hatásköre egyértelműen a B, D és az E. A döntési hatáskört azt a szemantika nélkül nem tudjuk megítélni, ahhoz tudnunk kell, hogy mi van benne. Ha én például azt mondom, hogy a B-ben levő, tehát a B szemantikája az, hogy a B-ben meghozott döntések érintik persze a D-t meg az E-t, sőt, érinthetik a C-t is. Mondhatom azt, hogy a B-ben én eldöntök valamit, és ez vonatkozik a C-re. Na most abban az esetben, hogyha a döntési hatáskör szélesebb, mint a vezérlési hatáskör, akkor előáll egy nagyon izgalmas dolog, amit úgy nevezünk, hogy döntéshasítás, decision splitting. Hallottak ilyenről? Valami kultúráltárból foglalkoztak ilyesmivel? Na kérem szépen, ez a döntéshasítás egy nagyon szép és izgalmas dolog, és hát egy nagyon veszélyes dolog természetesen. Képzeljék el a következő esetet. Mondjuk, hogy én vagyok egy gyárban egy műhelynek a vezetője. Ugye akkor az van, hogy alattam dolgoznak emberek, és őket én vezérlem. Én mondom meg, hogy essék ezt csinálni, azt gyártani, és így tovább. Ők az én vezérlési hatáskörömbe tartoznak. Igen ám, de az a döntés, hogy én kirúgom X-et vagy Y-t, ez már nem olyan egyszerű dolog. Én, ha szeretném kirúgni X-et vagy Y-t, akkor azt nekem fő kell terjesztenem a főnökömnek, és a főnök az adminisztrációs csatornákon keresztül majd kirúgja. Tehát magyarul, azt, hogy én nem akarok valakivel együtt dolgozni, az az én döntésem, de ez nem tartozik az én vezérlésembe, értik? Tehát én nem tudom közvetlenül kirúgni. Na most tessék elképzelni, hogy hát egy nap az egyik dolgozóm az megérett a kirúgásra. És én úgy döntöttem, hogy én kirúgom őt, és a megfelelő, tehát itt vagyok a B-ben, és akkor fölterjesztem a javaslatot az A-nak, hogy tessék szíves lenni kirúgni a dolgozót. Csak egy baj van, hogy ez a dolgozó az A-nak az unokaöccse. Hoppá! Ugye? Benne vagyunk nyakig a szószba. Na ez a döntéshasítás. Na most, ha azt hiszik, hogy ez csak egy gyárba fordul elő, akkor nagyon tévednek. Ez a szoftverbe is meg lehet csinálni. Képzeljék, hát hogyne? Képzeljék el, hogy ebben a szoftverben van valamiféle döntés arról, hogy mit tudom én, meg kell hívni a C function-t. Igen ám, de mi nem tudjuk, mert mondjuk a mi láthatóságunkon ez kívül esik. Majd pedig így mi föladunk valami vezérlést ide az A-nak, mert nyilvánvalóan ez vezérlést jelent. Ugye, hát gondolják meg, én a főnökömet megvezérlem azzal, hogy rúgja ki a dolgozót. Tehát én föladok ide neki valami vezérlést, hogy légy szíves meghívni a C-t. Na igen ám, de ez az A vagy meghívja a C-t, vagy nem. Tehát ez innentől kezdve az ő magánügye, én csak számíthatok arra, hogy ő meg fogja hívni, aztán vagy így lesz, vagy nem. Na most képzeljék el, hogy ezt így szépen megírjuk, az A meghívja a C-t, és mindenki happy. Na de eltelik 3 év, fölveszünk 2 új embert, akinek fogalmuk nincs erről az egészről, valami módosításra szükség van, és akkor aki az A-t módosítja, arról ez az egészről nem tud semmit, ugye, mert természetesen kiválóan dokumentálva van a szoftver, és pontosan tudjuk, hogy mit miért csinálunk. És akkor az ránéz, és mondja, micsoda hülyeség ez, hát miért kell itt a C-t meghívni, felejtsük, eredundáns. Hát igen, csak ettől a B akkor át fog esni adott esetben, mint ide lacháza. Értik? Tehát a döntéshasítást szépen el lehet követni, tehát ezt a problémát, erre mi föl tudunk ütközni a szoftverkészítés során nagyon. És emlékeznek talán arra, amikor én itt ilyen általános irányelveket mondtam a szoftver tervezéssel kapcsolatosan, és ott szerepelt az, hogy a döntéseket dokumentálni kell. Hát például ezért. Mert ha ez le van írva, tisztázzuk, még mindig benne van, hogy nem olvassák el, hiszen mint tudjuk, mi csak a legvégső esetben olvasunk dokumentációt, ugye mindig megpróbáljuk kitalálni, hogy mi van, ugye? És amikor már tényleg nincs más hátra, akkor fogunk olvasni. Na most, de hát mégiscsak, ha le van írva, akkor azért talán ebből még lehet valami, de ha nincs is leírva, akkor sajnos súlyos bajok származhatnak ebből. És hát próbáljuk meg a döntéshasítás esetét elkerülni. Ezek tipikusan ilyen esetek, amikor föladunk a főnökünknek valamiféle jelzést, hogy de hát nézzék, volt ez a hallgatói példa. Ez a hallgatói példa is ugye a döntéshasítás egy formája, mert ugye mi rájöttünk arra, hogy vége a fájlnak, nincs tovább. Mi ezt föladjuk a főnökségnek, és elvárjuk, hogy ne hívjon meg minket még egyszer. Hát, hogyha mégis meghív minket ennek ellenére, akkor pofára esik. Tehát, szóval az nem lesz jó. Nekünk se lesz kényelmes egy olyan fájlt kezelni, amelyiknek most már vége van. De hát sajnos ez mindig előfordul, hogy én jövök rá arra, hogy nem, és akkor a főnök vagy megteszi, vagy nem. Sajnos ez egy veszélyes helyzet. Na. Aha. Következő fogalom, ez egy nagyon-nagyon fontos fogalom, ez a csatolás. Kérem szépen, ha nekünk szoftver elemeink vannak, most mindegy, hogy osztályok, metódusok, bármilyen szoftver elemünk van, functionek, ugye akkor fog a szoftver működni, hogyha ezek valahogy egymáshoz vannak kapcsolva. Hát gondolják meg, ahhoz, hogy egy objektumnak meg tudjuk hívni egy metódusát, ahhoz kell valami referenciánknak lennie arra az objektumra. Tehát valahogy össze vagyunk kapcsolva. Na most, tehát, mert hogy anélkül, hogy nem vagyunk, ha nem vagyunk összekapcsolva, akkor nem tudjuk használni a dolgot. Tehát valami kapcsolat kell, és nyilvánvalóan ez az elemek közötti kapcsolat, ennek az erőssége, ez borzasztó, izgalmas kérdés, és nyilvánvalóan minél erősebben össze vannak kötve az elemek, egymáshoz vannak kötve, minél szorosabban egymáshoz vannak kötve, annál nehezebb, annál nehezebb adott esetben javítani vagy cserélni. Mondok egy példát az autóvilágból. Ugye régen az autók, nem tudom, maguk emlékeznek-e még arra az időre, amikor az autókból ugye az ember kinyitotta a motorházfedelet, és tudta, hogy mi van benne. Igen, hát akkor, mit tudom én, a zsiguli korszakban, akkor ha nem is láttak ilyet, de hallottak róla, hogy az emberek jelentős része szombat délután glótgatyára vetkőzve, kalapáccsal, csavarhúzóval, gatyagumival hangolta az előgyújtást, meg egyéb mindenféle. Igen, hát az autót szerelték. Nem, erről nem hallottak? Nincs, de ugye esetleg még egyesek meg is élték. Na most, ugye ma meg nem így van, ma meg úgy van, hogy ott van egy nagy fekete doboz, ott az olajnívót meg lehet nézni, egyébként ha bármi egyébhez hozzányúlunk, akkor nincs garancia. Na most ez vonatkozik a lámpacserére is. Ugye régen mibe került egy égőnek a kicserélése? Semmi. Hát ez persze, az ember az út szélén azért hordott égőkészletet, hogy kicserélje. Ma, hát le kell bontani az autó fél oldalát, és műszerbe, és izébe, szervizbe, spéci szerszámok és eszközök kellenek egy retkes égő kicseréléséhez. Miért? Azért, mert sikerült úgy beépíteni, körbeépíteni az egészet, hogy annyira szorosan összekapcsolódnak az elemek, hogy nem tudjuk kicserélni a nyomvat körtét, anélkül, hogy le ne bontanánk az autó fél oldalát. Ugye érzik azt, hogy ez mondjuk a karbantartatóság szempontjából effektíve a pénztárszák szempontjából nem egy előnyös dolog, mert régen a körte árából megvolt a dolog, most be kell menni vele a szervizbe, és ötjegyű számokkal kell fizetni érte. Tehát igen, hát ez van. Szóval, na most ugyanez a szoftverbe is van. Most tessék elképzelni, ha nekem ott jó alaposan össze van csatolva minden mindennel, akkor egy egyszerű metódus vagy osztálynak a cseréje, módosítása az azt jelenti, hogy le kell cserélnem a fél programot, csak azért, mert ott akartam valamit. Ugye, nyilvánvalóan a laza csatolás jelenti majd azt, hogy könnyen ki tudok emelni egy elemet, és könnyen tudok helyettesíteni, és a szoros csatolás pedig azt jelenti, hogy bazi erős összefüggések vannak, és az egyik elem módosítása az nagyon viszi magával a másikat. Tehát a függőség az pont erről beszél, hogy egy elem módosítása az milyen veszélyt generál. Tehát milyen munkát, milyen kellemetlenségeket generál. És minél nagyobb kellemetlenségeket és minél nagyobb problémát generál, annál szorosabb a csatolás. Mi azt szeretnénk, hogy nagyon lazán csatolt rendszereink legyenek. Na most ez ugye egy olyan attribútum lesz, amelyik hát ugye mind a karbantartásról, mind a hatékonyságról, a reuse-ról, az újrahasznosításról, Sőt, hát még a korrektségről is szól, mert nyilvánvalóan egy olyan rendszert, ami baromira össze van drótozva és sok kapcsolat van, annak a jóságát belátni hát sokkal nehezebb, mint egy egyszerűnek. Szóval magyarul a csatolás egy irtózatosan fontos dolog. A csatolásnak három különböző dimenziója van. Az első az az, hogy igazából mit is kommunikálunk, tehát mi a kommunikáció tárgya, az együttműködés tárgya. A második a mérete, igen, egy méret, és a harmadik pedig a kapcsolás ideje, hogy az mikor történik, a kapcsolat mikor jön létre. Na hát kezdjük a kapcsolat tárgyával. A leggyengébb a kapcsolat akkor, hogyha a hívó és a... Nézzünk egy nagyon egyszerű kapcsolatot, egy function call. Tehát meghívjuk egy valaki által készített functiont. Ugye a legegyszerűbb és legszebb a kapcsolat, ha ismerjük a funkció nevét, és ennek a funkciónak halál primitív paramétereket adunk át. Primitív paraméterek, primitív adatokat, integert, karaktert, ilyeneket. Hát, mint azt tudjuk, természetesen az integerrel is lehetnek problémák, ugye, mert föl lehet cserélni a helyi értékeket, és hogyha föl lehet cserélni a helyi értékeket, akkor mi föl fogjuk cserélni. A karaktereknél kódolási problémák vannak, ugye, tudják, e-mail, ilyen karakterszet, olyan karakterszet. Tehát még a primitív értékek is komoly problémát jelentenek, de mondjuk akkor a primitív adatokat adunk át, és mondjuk még primitív adatoknak a tömbjét, tehát a primitív adatok tömbje, hát ez az, ami jó, még ami elmegy. Ez az, ami laza csatolás jelent. A következő csatolás a stamp csatolás, amelyiknél azt jelenti a dolog, hogy valami kompozit, tehát valami összetett adatot adunk át. Nagyon egyszerű példát mondok, az előbb a modul szerkezetnél, amikor a hallgatói példát mondtam, ugye ott mit adunk át? Hallgatói rekordot. Emlékeznek a feladatra. Egy hallgatói struktúrát adunk át, vagy egy hallgatót leíró objektumot. Tehát ott már egy bonyolult összetett szerkezetről van szó, és a helyzet az az, hogy mind az adatot adónak, mind pedig az adatot fogadónak ugyanazt a szerkezetet kell ismernie, és ugyanúgy függenek tőle mind a kettő. Az egyik az azért, mert ő adja, a másik azért, mert fogadja. És egy összetett szerkezet, az sokkal bonyolultabb, mint egy integer, vagy mit tudom én, egy karakter. Tehát magyarul itt most már mind a kettő, tehát a két összekötött partner függ egy harmadiktól. Ez tessék elgondolni ugye az előző példába, ugye azt mondtuk, hogy három beosztott modul van, az egyik fölhozza a rekordot, a második kiszámolja azt, hogy megfelel a hallgató, a harmadik kinyomtatja. Ezek függetlenül kezelhetők egymástól, és meg lehet osztani a munkát, nem kapcsolódnak egymáshoz, egyetlen egy pontot kivéve, hogy a hallgatói rekord mindegyiknél ugyanaz. Tehát magyarul akkor, hogyha a hallgatói rekord változik meg, akkor bizony mind a háromba bele kell nyúlni. Érzik azt, hogy ez ugye sokkal nagyobb szívás, mint hogy megváltozik, mit tudom én, a fájl szerkezete. Azt egy dolog érdekel, a beolvasót. Vagy ha másképp kell kinyomtatni, akkor a nyomtató fog dolgozni. De az, ha megváltozik az adat közöttük, akkor mindenkinek munkája van. A harmadik csatolás az a control típusú csatolás. A kontroll típusú csatolás azt jelenti, hogy mi vezérlést adunk át. Az egyik helyről egy vezérlést adunk át a másikra, erre is láttunk példát, ugye ez volt az end of file. Ugye, hogy föladtunk egy olyan jelzést, ami a másik modulnak, mondjuk a vevő modulnak, aki vette ezt az adatot, annak a működését befolyásoltuk vele, mert ha föladunk egy ilyen jelzést, akkor mondjuk józanul meg kell, hogy álljunk. Tehát magyarul arról van szó, hogy itt már föladunk, tehát itt már olyan információt adunk át, ami a fogadót vezérli. Tehát kívülről mi, akik ezt prezentáljuk számára, kívülről mi beavatkozunk a másiknak a vezérlésébe. Tehát elkezdünk belelátni, hogy a másik hogy működik. Mert a másik úgy működik, hogy lehet vele ezt csinálni, azt csinálni, amazt csinálni, így vezérelni, úgy vezérelni, amúgy vezérelni, és kezdek belelátni az eddigi viszonylag zárt, emlékeznek, information hiding, tehát az eddigi zárt doboz, aminek a legegyszerűbb és legszebb megoldásában csak primitív adatokat adunk át. Kicsit lejjebb már átadunk komplex adatokat, és elkezdünk függeni jobban, most meg már elkezdünk belelátni, és elkezdjük tudni piszkálni. Az ezt következő szint a közös adatok használata. Gondolom programozásból hallottak ilyenről, hogy közös adatokat nem nagyon csinálunk. Hallottak ilyen szabályokat? Tanították ezt maguknak? Hogy biztos Szeberényi tanár úr biztos tanított maguknak ilyet, hogy közös, tehát gyűlöljük a közös adatokat. Ugye, és óvakodunk tőle. Miért? Hát ilyen globális, igen. Hát gyakorlatilag globális vált, igen. Az egyik megvalósítása. Hát miért félünk tőle? Hát azért, mert nem tudjuk, hogy kinek a kezébe van. Ugye, az bárkinél, ott az bárki hozzáférhet, vagy legalábbis egy megadott körben bárki, és az sajnos az azt jelenti, hogy ott az adatok között a korábban előírt összefüggések garantálása az egyáltalán nincs megoldva. Tehát életveszélyes manőver közös adat. Mert amíg csak egy közös adat lenne, adján, de amikor már két közös adat van, és én úgy gondolom, hogy a két közös adatra igaz az a megszorítás, hogy a kettőnek az összege 10-nek kell lennie, a másik meg úgy gondolja, hogy a két integer adat összegének 20-nak kell lennie. Hát ez egyszerre nem teljesülhet. A két esetben valamelyikünk fejre fog állni. Tehát ilyen, na most ez a szemantika, és hát az élet ilyen, hát miért ne tételezném föl én két adatról, hogy az összegük mindig 10? Hát nyugodtan mondhatom, nem? Tehát lényeg az, hogy ez már egy meglehetősen sötét dolog, és a legutolsó dolog, ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolog, lesznek, akik ezt majd szeretik, ez a tartalmi jellegű csatolás. A tartalmi jellegű csatolás pedig annyit jelent, hogy az egyik programrészből, modulból, functionből a másik programrészlet kódját, mint adat kezelem. Ugye ez a Neumann elvnek gyönyörűen megfelel, de a valóságban ez egy észbontó ügy. Nem tudom, hogy világos-e mindenki számára. Tehát magyarul én a program egyik részéből a program másik részét, mint adatot kezelem. Ezt lánynéven nevezhetjük úgy, hogy vírus. Tehát ugye amikor átírom a kódot. Tehát számomra a kód adat. Mondjuk tisztességes programnyelven ilyet nem könnyű csinálni, meg ottan igyekeznek a compilerek a praclinkra vágni, hogyha ilyenek felé indulunk el. De ezzel együtt nem kell azért olyan bazin, hogy okosság hozzá, hogy valaki ilyet tudjon csinálni. Tehát ez azért különösebb. Assemblyben aztán nagyon megy. Tehát ott egy pillanat alatt lehet ilyet produkálni. Úgyhogy ez... Gondolják meg, hogy ez olyan szintű belelátás a másikba, hogy én kód szinten látom a másikat. Tehát byte szinten, bit szinten tudom, hogy ha én annak a hetedik bájtján harmadik bitet átírom nulláról egyesre, akkor ő, mit tudom én, fejre esik, lesikálja a diszket, vagy mit tudom én, szóval akkor, vagy amit én akarok, no pláne, hogyha el is érem. Tehát nem csak ösztönösen, mit tudom én, átírom nullára, aztán majd történik valami. Tehát, hanem én ezt tudatosan csinálom, akkor ez állati felkészültség kell. Elég az, hogy az egész csak egy bájttal menjen odébb valami miatt, és abban a pillanatban a dolog nem működik. Érzik, itt már teljesen abszolút, hogy ha úgy tetszik, az a program, amit én ott piszkálok, az én részemmé válik. Ugye, látják, összekapcsolódtam, olyan szinten kapcsolódtam vele össze, hogy ennél jobban már nem is lehet. Tehát érzik azt, hogy eljutottunk onnantól, hogy egész laza kapcsolat, hogy primitív adatokat adunk át egymásnak, egész odáig, hogy belepiszkítunk a másik kódjába, hogy ez egy, hát igen, tehát ez az információ rejtésnek a felbomlása, azt, hogy az eddigi zárt szerkezetnek tekintett szoftver elemeket hát szétszedjük és felnyitjuk. Size of connection. Ez a második dimenzió. A második dimenzió arról szól, hogy minél több adatot adunk át, minél több paraméter van, annál nagyobb a valószínűsége, hogy ebből baj lesz. Kérem, a legszebb megoldás az az, ha egy paraméter van. Ugye, ha egy paraméter van, akkor azt nem tudjuk elcseszni. Ha kettő van, akkor már nagyon komoly esélyünk van, hogy elrontjuk. Drága kollégák, most tegye a szívére a kezét mindenki. Ugye két paraméter, X és Y. Hányszor fordult már elő mindegyikünk el, hogy fölcseréltük a két paramétert? Így van? Mindennapos probléma. Persze, teljesen természetes. Látom az arcukon, hogy ezt már maguk is megélték. Hogyne? Ugye? Na most képzeljék el, hogyha van 6 paraméter. Hát a lehetőségeink ugye exponenciálisan nőnek. És a dolog ordas szívássá válik. No pláne akkor, hogyha ebben még benne van az is, hogy én szeretnék bizonyos paramétereket esetleg kihagyni, mert vannak a paramétereknek ilyen implicit értékei, hogyha nem adom meg, akkor mennyi lesz. Na most akkor itt jön a probléma, hogy én rossz, mert nekem kívülről kell tudnom a sorrendet. Hogy a negyedik paraméter az akármi, a hatodik paraméter az akármi, mondjuk a negyediket meg a hatodikat kell megadnom. Most akkor az elsőnek a helyére, ha nem akarom, hogy megváltozzon, nullát írok, a másodiknak trút, a harmadiknak mit tudom én micsodát, a negyedikre odaírom, amit én akarok, az ötödik helyére mit tudom én void kell, és a hatodik helyére megint, amit én szeretnék. Kérem szépen, ezt majdnem biztos, hogy el fogjuk rontani elsőre, de még talán másodikra is. Így van? Na most látszik, minél kevesebbet adunk át, valószínűleg annál kevesebb bajunk lesz. A kapcsolat mikor jön létre, tehát időben mikor kötünk. Hát kérem szépen, a legelső pillanat, amikor, tehát a legkorábbi pillanat, amikor mi kötni tudunk, az a programírás. Ugye amikor a programírás során, hogyha mondjuk beleírjuk az egyik objektumunkba vagy modulunkba azt, hogy már pedig mit tudom én, ennek vagy annak az objektumnak vagy functiont mit tudom én kell meghívni, akkor még nem tudjuk, hogy az hol lesz, meg semmit nem tudunk, csak azt, hogy már azt majd használni kell. Tehát ez a legkorábbi. Az elemek közötti kötések közül egy csomót a compiler fog nekünk létrehozni. Hát talán ugye valamit azért a compilerekről tapasztalatból tanultak, ugye mit csinál egy compiler? Ugye hát valami a source kódból valami tárgykódot hoz létre, és ugye ez a tárgykód, ez hát már ugye emberi szem által közvetlenül nem olvasható, és lényegében az adott elem, tehát az együtt forduló elem, az a modul, vagy osztály, vagy valami, amit úgy együtt kezelünk, azon belül a kereszthivatkozásokat, azokat kielégíti. Tehát például, ugye, mit tudom én, egy modulon belüli function híváshoz, ugye meg tudja mondani, hogy a pointer mennyivel álljon odébb offsetbe. Ugye, hiszen kiderül, hogy a mi, mit tudom én, milyen metódusunk lesz, ennyi vagy annyi vagy amannyi, és akkor offsettel amannyival odébb állunk. Vagy megmondja, hogy hanyadik változó a stacken, az akármelyik lokális változónk, és akkor arra van neki egy kis kalkulátora, amelyik ott kalkulálja nekünk, hogy az a lokális változó, az hogy fog keletkezni a stacken. Ilyenről tanultak, hogy lokális változók a stacken keletkeznek? Ez azért volt. Jó, helyes. Na, tehát a compiler ezt kielégíti. Na most igen ám, de hát nekünk tipikusan olyan programjaink vannak, amik sok különböző elemből épülnek fel, és erre jön a linker. Ugye a linkernek lesz az a dolga, hogy összeszerkessze a különböző modulokat. Van, hogy egyébként a compilerbe bele van építve a linker is. És akkor a linkernek pont az a dolga, hogy ezeket a távoli kapcsolatokat kielégítse, és akkor a link időben, a kapcsolati időben a különböző referenciák értékét összehozzuk. Az ezt követő lépés időben a load time. Tessék elgondolni, hogy akkor, amikor én betöltök egy programot, betöltök egy programot, akkor csodálatos dolgok történnek. Milyen csodálatos dolgok történnek? Ugye a programom az valójában fő van kenve oda a diszkre, vagy tudom én, vagy valahogy ott, vagy benne van valahol ugye eltéve. És akkor, amikor én elkezdem futtatni a programot, akkor ez a program be lesz töltve a memóriába. De akkor, amikor ő be lesz töltve a memóriába, akkor ott mindenféle dolog történik. Ugye ez valahogy elhelyezkedik a memóriába, tehát hozzá kapcsolom az én fizikai szerkezetemhez. Sőt, mindenféle paramétereket ott össze tudok kapkodni betöltési időben, mindenféle rendszer paramétereket, amelyeket nekem a load time-ba össze kell szednem. Például összekapcsolódok különböző environmental, tehát környezeti változókkal. Ilyen, hallottak ilyenről, hogy környezeti változók? Registry. Tehát most gondolják meg, elindítok egy programot, és nekem tudnom kell, hogy adott esetben hol van a Java, mit tudom én, milyen könyvtár. És azt nekem föl kell tudnom deríteni. Hát az nem úgy megy, hogy akkor én... Tehát a programomnak bizonyos rendszer ismeretekkel kell rendelkeznie, amelyek az ilyen regisztrikbe, meg környezeti változókba vannak letéve. Erről nem tanultak? Nem? Ez már nem volt? Na jó, hát az, hogy például mi az aktuális direktori? Hát azt honnan tudom meg? Megsúgja a Mikulás? Vagy, hát azt időnként pedig jó tudni. Na mindegy. Szóval ezeket föl lehet kapni a ehhez viszont az kell, hogy a mi programunkat összedrótozzák a környezeti változókkal, és a környezettel, az adott operációs rendszer és az adott memória kiosztással, és ez load time-ba, tehát miközben a program betöltődik, akkor derül erre fény. És a program elkezd, tehát eljut egy olyan állapotba, hogy ő futni tud. Hát itt az operációs rendszernek őrült jelentősége van. Az utolsó pedig a running állapot, ugye ez az a, tehát a running állapotbeli kötés, amikor a kapcsolat tényleg futás közben jön létre, és hát a közismert az objektumorientáltságban a polimorf metódus hívás. Ugye azt, hogy én kinek is hívtam meg a, mit tudom én, a draw metódusát, hát ez a meghívás pillanatában derül ki. Nekem fogalmam nincs, hogy ez egy háromszög, vagy egy kör, vagy kiabánat. Egy a lényeg, hogy valami draw, aki éppen ott van. Tehát ez egy nagyon-nagyon szép kapcsolat, ugye, és nagyon későn jön létre futás közben. Ugye látszik persze, hogy ugye minél korábban kötjük meg ezt a kapcsolatot, a különböző segédprogramok, fordítók, linkerek, azok vigyáznak ránk. Mert például, hogyha mi olyasmire hivatkozunk egy fordítás előtt, amilyen elem nincs is a programban, akkor nekünk a compiler a kezünkre üts, azt mondja, hé, vigyázz már, hát ilyened nincs, hát hogy hivatkozol te rá? És hogyha, de mi ennek az ára? Az ára az, hogy mi keményen össze vagyunk kötve. Ezzel szemben, hogyha laza a kapcsolat és a futás közben derülnek ki a dolgok, akkor már nincs compiler, aki a kezünkre csapjon, akkor már exception van. Akkor már kiderül, hogy hoppá, futás közben, hogy nincs ilyen. Akkor már nekünk kell vele kínlódni, hogy akkor most mi történjék. Na most itt a program betöltése kapcsán szeretnék maguknak mondani valamit, ami azért nagyon fontos. És egy picit most messzebbről indulok. Tudják, mi az a búgó csiga? Nem? De tudják. Na most nekem nem volt gyerekkoromban, látszik rajtam biztos. Nem volt, és én mindig baromira irigykedtem annak ilyen iskolatársaim, akinek volt. Olyan nagyon szép, olyan szép színes volt, ugye forgott, ízét, és hát ugye ment a tengelyén, gyönyörűen nem dőlt el legalábbis egy ideig. És engem ez úgy marhára vonzott és marhára érdekelt. Aztán rájöttem rövid idő alatt, amíg játszottam vele, hogy igazából, hát tulajdonképpen ez egy hülye játék. Hát semmi, az ottan áll, megy, kész, el van intézve, és fölismertem azt, hogy az igazi érdekes az, amikor eldől. Ugye, mert akkor a fene se tudja, hogy milyen mintát fog leírni. Addig úgy többé-kevésbé lehetett tudni, de amikor eldől, na az igen. És engem úgy mindig érdekelt a dolog, hogy hát ezt egyszer úgy jó lenne tudni, hogy mi lesz akkor. Tehát, és aztán, ahogy az ember járt iskolába, akkor fizika órán, akkor tanult mindenfélét, gondolom maguk is szeretik a fizikát, erről már beszéltünk. És akkor tanultak olyat, hogy én is tanultam középiskolába, meg aztán egyetemen is olyanokat, hogy mit perdülettétel, ugye, ilyet tanultak. Na most akkor ugye ott kiderül, hogy miért arra megy, és itt. De érdekes módon, hát fizikába se tanítják, hogy mi van akkor, ha eldől. És aztán rájöttem, hogy miért nem. Ugye miért nem? Hát azért nem, mert tulajdonképpen, amikor így eldől, hát itt ez a tranziens. Nem tudom, jelek és rendszerekben, vagy az van már ilyen, vagy csak lesz. Na most ott, igazából ott fognak foglalkozni majd a tranziens folyamatokkal. Mert az állandósult állapot, amikor ugye szépen pörög akármi, az rendben van, az nagyszerű. De amíg oda eljut, meg onnan esetleg megáll, azok a legdisznóbb dolgok. Mert ott bukfencet vett, meg mit tudom én, tehát ott nem, ott akkor exponenciális görbék vannak, meg mindenféle csúnya dolog előáll, majd meglátják, hogy mi lesz jelek és rendszerekbe. És akkor most visszakanyarodok a szoftverhez. Kérem szépen, ugyanez van a szoftvernél. Tulajdonképpen a load time, amíg föláll ez a program, amíg elvégezzük az inicializálásokat, az tulajdonképpen nem egyéb, mint egy tranziens. És akkor, amikor a program megáll, akár szándékoltan, akár hiba miatt, akármi miatt, ez egy másik tranziens. És ahogy a tranziensekkel baromi nehezen bírunk egy villamos hálózatba, vagy egy irányítástechnikai hálózatba, ugyanígy a legnehezebb problémák közé tartozik a szoftverben is a tranzienseknek a kezelése, amik ilyenkor vannak. Amikor már a szoftver föláll és fut, és már működik, akkor hajrá, akkor már nincs baj. Hanem pontosan a tranziens viselkedés, amíg elindul, de szerintem ezzel szembesültek maguk digitális technikából ugyanígy. Ugye a digitális technikából is volt valami ázi feladat, hogy kellett csinálni ilyen-olyan áramkört, és abban az alaphelyzetbe állító részek, meg azok, amelyek ahhoz kellettek, hogy az ottan elinduljon, az a rész időnként több volt, mint maga az értelmes hálózat. Na hát igen, ugye? Tehát ugyanez van a szoftverben is, hogy a tranziens részekhez, kezeléséhez nagyon sok figyelem kell, és hát ugye nyilvánvalóan minél később kapcsolódunk össze, és itt visszaér a dolog a tervezéshez, ugye annál inkább igaz lesz az, hogy nekünk menet közben kell ezeket a kapcsolatokat valahogy uralni. No, kérem szépen, lassan esedékes a szünet, meg a papírozás. Nos, kollégák, hát akkor menjünk tovább. A csatolást nagyjából elintéztük. Majd még persze fogunk találkozni vele, picit más néven úgy fogjuk hívni, hogy függőség, hogy dependency. És akkor most következik a cohesion, a kohézió. A kohézió, ahogy itt a fogalma, szóval a kohézió alatt általában valamiféle összetartó erőt érzünk. Ugye hát erre gondolom tudnak egy csomó példát hozni, hogy egy kohézív szerkezet például egy család. Ugye hát attól függ persze melyik, de egy normális család az úgy összetart. Mondjuk egy kevésbé kohézív, de még mindig kohézív társaság, mit tudom én, egy egyetemi hallgatói csoportosulás. És mondjuk a legkevésbé kohézív egy villamos utazó közönsége, akik éppen akkor utaznak a Goldmantól a Móriczig. Tehát az, a közöttük egyetlen egy összetartó erő van az, hogy éppen akkor ők az utasok. Tehát, na most hasonló a helyzet, hogy a szoftverben is, hát mennyire kohézívak a különböző szoftverelemek? Hát mik között lehet kohéziót definiálni? Hát például az egy nagyon jó kérdés, hogy mondjuk egy objektumban a metódusok, azok mennyire kohézívak? Mennyire állnak közel? Mert ugye lehet úgy is objektumot csinálni, hogy azt mondom, hogy class máj feladat, és beleírok mindent, és kész. Akkor egy osztály van ennek a metódusai. Hát igen, kohézívak annyiban, hogy mindegyik kell a feladatom megoldásához. De ezen kívül semmi egyéb. Vagy lehet például olyasmi, hogy mondjuk mennyire kohézív mondjuk két function, tehát mennyire tartoznak össze. Vagy mennyire, tehát önmagában véve egy funkció mennyire összetartó, mennyire látunk bele ebbe a dologba. Na most, tehát nagyon sokféle, például mennyire kohézívak egy adott package-ben levő osztályok. Miért pont úgy vannak csoportosítva? Közöttük mi az összetartó erő? Na nézzünk példákat, ugyanis... Nem akarja. Na itt van. A kohéziónak van egy ilyen intuitív osztályozása, és azt mondjuk, hogy egy funkcionalitás az akkor, tehát mondjuk valami akkor kohézív, hogyha egyetlen egy funkciót teljesít. Mondom a példámat. Képzeljenek el egy olyan functiont, amelyik mondjuk gyököt von. Ugye egyetlen egy funkció van benne, a gyökvonás. Ami abban a functionben ott van a kódban leírva, az csak is és kizárólag azért van ott, mert az kell a gyökvonáshoz. Hát ha valami olyasmi van benne, ami nem a gyökvonáshoz kell, az nem oda tartozik. Tehát akkor, hogyha egy jól definiált, egyértelmű functionhöz tartoznak ezek a utasítások, műveletek, akkor az egy funkcionális kohézió. A szekvenciális kohézió az egy fokkal lazább. És a szekvenciális kohézióra egy jó példa mondjuk az, hogy get valid input, ha van egy ilyen functionünk. Miért? Ugye a névből adódik a get valid input, hát ugye az vesz egy inputot, és megnézi, hogy az érvényese. Miért gyengébb ez, mint mondjuk a gyökvonás? Miért gyengébb ennek a kohéziója? Hát kérem szépen azért, mert ebben már, ahogy a neve is mondja, ugye get valid input, tehát ez két dolgot végez el, nem egyet. Ebben van egy get, meg van egy valid. Ez a két dolog nem ugyanaz. Mert egy dolog az, hogy kell getelni, és egy másik dolog az, hogy kell validálni. Én itt azt csinálom, hogy amit geteltem, azon végrehajtom utána a validálást, ezért szekvenciális. De tudják, hogy mi az igazi nagy baj? Az, hogyha nekünk van egy ilyen get valid input functioning, akkor elmondom ennek a functionnek az élettörténetét, elmondom, hogy ezzel mi fog történni. Minden normális, civilizált szoftverfejlesztő közösségben a get valid input function sorsa a következő. Nagyszerűen él, remekül működik, egészségnek örvend, remek. Egy nap az egyik kollega odajön, meglátja, te innen tudsz getelni? Marha jó, te tudod mit? Csinálj nekem egy olyan változatot, hogy ne validálj, csak add ide nekem a get értéket. Tehát akkor adjál nekem, tehát tegyünk egy olyan paramétert ehhez, hogyha én azt bekapcsolom, akkor kimarad a validálás. Akkor berakunk egy switchet, ugye paraméterként, elkezdjük kapcsolni, és ha ő hív meg minket, akkor már csak getelni fogunk, és nincs validálás. Nem sok idő elteltével jön egy másik kollega. Hú, neked megvan ez a validálás, nekem pont ez kellett, nekem van egy ilyen adatom, amit pont ennek megfelelően kell validálni, úgyhogy csináljunk olyat, hogy én átadom neked ezt az értéket, mintha te getelted volna, de nem geteled, hanem validálod és visszaadod, hogy ez valid vagy sem. Úgyhogy akkor bevezetünk egy másik switchet, amelyiket majd én beállítok, és akkor annak megfelelően te validálod az én értékemet. Nagyon jó, már két switch van. Nem telik el sok idő, a kollega jön, azt mondja, nem jó ez így. Ezt úgy kéne csinálni, hogy én adok egy értéket, és akkor te ezt validálod. És ha nem jó, akkor getelsz egyet, és egyelőre ne validáld. Aztán később jön, hogy akkor ugye adok egy értéket, ezt te validálod, ha nem jó, akkor getelsz egyet, amit validálsz, vagy nem validálsz, attól függ, hogy a harmadik meg a negyedik switch most akkor hogy áll. Ugye érzik azt, hogy szépen eljutottunk odáig, hogy ez a két dolog, a get meg a valid, ebből előállítható mindenféle tetszőleges sorozat, rafinált trükkökkel, és magyarul elkezdünk belelátni, és elkezdünk mindenféle kontrollokat adni, hogy most így viselkedj, meg úgy viselkedj. Tehát látszik, hogy a get meg a validnak a kohéziója viszonylag gyenge, mert szét tudjuk a get és a valid között törni a funkciót. A square rootban nem tudjuk széttörni. Ott nincs ilyen pont, ahol azt tudom mondani, hogy szedjük szét. A get valid inputnál már van. A következő, még gyengébb kohézió, az a kommunikációs. A kommunikációs kohéziónak az a lényege, és ezt nagyon gyakran alkalmazzuk egyébként, hogy van egy adatszerkezet, és ezen az adatszerkezeten tulajdonképpen, ebben az adatszerkezetben az a közös, hogy ezeken műveleteket végzünk. Lényegében minden objektum ilyen. Ugye a műveleteket azt tartja össze, hogy ugyanazon adatszerkezeten operálnak. Már legalábbis egy jól viselkedő objektumon. Egyébként majd fogják tanulni, majd legalábbis akik hozzánk jönnének szakirányra, vannak ennek metrikái, tehát ezt mérni lehet, hogy mennyire kohézív egy osztály, és mennyire tartanak össze benne a metódusok, mennyire használják közösen az attribútumokat. Ennek standard mértékek vannak, Lakoff Cohesion Metric például, sőt elárulom, hogy vannak ilyen metrika túlok Jávára is, meg C++-ra. Esetleg használt valaki ilyen szoftver metrikát? Tegye föl a kezét, aki esetleg használt valami szoftver, senki? Vannak olyan eszközök, ami például Jávára is nagyon publik. Hát mondjuk a free szoftverek azok elég gyenge minőségűek, de profi cégeknél ugye a szoftverre ráeresztenek ilyen mérő túlokat, amivel megállapítanak 50-60 ilyen szoftver mértéket, és akkor a céges policyknak megfelelően, hogyha ez a Lakoff Cohesion, 2-nél nagyobb, akkor egész egyszerűen az ott pirossal kiírja, és akkor felülvizsgálat, tehát a szoftvert kirendelik felülvizsgálatra, hogy vele baj van. Tehát ezeket használják, hogyne? Tehát ezt én nem csak azért mondom, mert én itt most valami baziokos vagyok, hanem mert ez így van. Szóval lényeg az, hogy ez a kommunikációs. A következő fokozat a procedurális. A procedurális kohézió, arra is nagyon szép példám van. C-ben tanultak, van olyan, hogy printf, igaz? Meg scanf, meg... Na most a printf, kérem szépen, ugye a printf-en mit lehet beolvasni? Hát gyakorlatilag bármit. Na most tessék elgondolni, hogy a print, ugye, hát mondjuk azt, hogy beolvasunk egy stringet, meg beolvasunk egy doublet, hát a kettő között mi az összefüggés? Mennyire kohézív egy string olvasó, meg egy double olvasó? Ezek úgy közel állnak egymáshoz? Hát nem nagyon. Mondjuk a double olvasó, meg a string olvasó, meg a bool olvasó között, talán még a bool, meg a string olvasó között még talán ott van valami jobb kapcsolat, de lényeg az, hogy ezek között egy összetartó erő van, hogy vagy író, ugye, vagy scanf. Tehát az író meg az olvasó, tehát a double meg a string kezelője között annyi az összefüggés, hogy print van, vagy beolvasás van. Tehát magyarul, hogyha nekünk olyan functionünk, vagy olyan metódusunk van, amelyik úgy kezdődik, hogy a típustól függően van egy switch. Hogy ha a típus double akkor így, ha a típus string akkor úgy, ha a típus integer akkor amúgy. Tehát, hogyha ilyen tipik, hogyha ilyen egy összekapcsolás, tehát ilyen van a programunkban, akkor az általában procedurális kapcsolat, mert ez azt jelenti, hogy a procedúra tartja össze a dolgokat, de már típusoktól függően mást kell csinálni. Tehát ugyanazt a procedúrát alkalmazzuk különböző típusokra. Ez egyébként érvényes objektumvilágban a leszármazott típusokra is. Tehát, hogyha nekem olyan dolgok vannak, hogy mit tudom én, instance of ez, meg az, meg amaz, azt tudják, gondolom, azt már betanították maguknak, hogy az instance of üldözendő, meg ehhez hasonló aljasságok azért fejvesztés jár. Tehát pontosan azért, mert vele ilyeneket lehet csinálni. Ugye gyakorlatilag olyan részek következnek egymás után, amelyek procedurális kötésben vannak. Az ezt követő egyre gyengébb az a temporális. A temporális kohézió, hát a temporális kohézió tárgykörébe tartoznak azok az elemek, amelyek olyan tevékenységet végeznek, amelyet az idő tart össze. Például, hogyha csinálok egy olyan functiont, vagy egy olyan metódust, amelyik mondjuk az inicializálást csinálja, vagy olyan, hogy mit tudom én, exception-nel kilépek innen, onnan, amonnan. Akkor ami ebben van, ennek az a lényege, hogy ezt az exception miatt kell megcsinálni, ezt az inicializálás miatt kell megcsinálni. Ez nem egy funkcionális dolog, hanem lényegében az idő kényszere hoz össze olyan dolgokat egymás mellé, amiket azért kell elvégezni, mert most eljött ennek a cselekvésnek az ideje. És ez összefügg azzal, amit említettem, hogy a tranziensek, ugye megadott időbeli viselkedések, megadott időpontokban vagy időintervallumokban való viselkedések, hogyha ilyenek vannak, és nem a funkcionalitás tartja össze a dolgot, hanem az, hogy ezt most meg kell csinálni, mert így szorít a kapca, és mit tudom én, le kell zárni a nyitott fájlokat, el kell engedni az erőforrásokat, stb. Ezek között semmiféle funkcionalitás nincs. Ez egy olyan adminisztratív lépés sereg lehet, amit végre kell hajtanunk. A következő kohéziós szerkezet, ez a logikai kohézió. Logikailag kohézívak azok az elemek, amelyeket valamiféle logika tart össze. Mondok példát. Csináltunk olyat, hogy ugye a C nyelvben tudják, hogy ugye modulok vannak, egy modulba pedig hát valahány function teszek. Írtak C programot. Na most mi, nekünk volt vagy 31 néhány functionünk, és mi ezt a 31 néhány functiont szétraktuk három modulba. Azért, hogy ne legyenek olyan nagyok. Na de a kérdés az volt, hogy milyen alapon rakjuk szét a functionöket három önállóan lefordítható modulba. Na, erre mi a válasz? Tessék elképzelni, van 30 functionünk, rakjuk szét három modulba. Hogy? Tessék? Hát igen, de kicsit összetartozik, hát de... Na most mi annó alkalmaztunk egy elvet, azt mondtuk, hogy ABC szerint. Tehát A-tól F-ig az első modul, G-től N-ig a második modul, O-tól végig a harmadik. Ez, tessék, tisztázzuk, ezek volt logikája. Ebben egy abszolút vas logika volt, mert hogyha nekünk a G, mit tudom én, milyen function kellett, akkor tudtuk, hogy a második modulban nézzük. Tehát tisztázzuk, van benne logika, csak... Iszonyú hülye logika, tehát teljesen igaza van, hát persze, mert nem ide való. Ugye ma érzik maguk, gyönyörűen érzik, hát értelmes emberek, érzik, hogy azért ez egy baromság, hát nem így kell ezt szétválogatni. Na most akkor, amikor erről beszélek, hogy ezt hogy kellene szétválogatni, hát valamit tudni kéne róla, hogy mi a funkcionalitása, hogyan kötnek ezek egymáshoz. Tehát igen, és ehhez sajnos egy dolog kell, a szemantika és értelem kell, mert ezt értelem nélkül elkezdek valamit csinálni vele, akkor ott tette meg a fene. És ugye ennél már csak egy rosszabb van a véletlenszerű, amikor fogom magam, és azt mondom, hogy összecsapok. Ide tizet, oda tizet, amoda tizet, ahogy jön. Szóval bevezethetek én logikát, de ez a logika lehet, hogy idegen, teljesen idegen, például ABC szerint, vagy mit tudom én, méret szerint. Tehát a legnagyobbakat külön, meg kisebbeket külön. Szóval sok mindent lehet. De érzik azt, hogy ez egy logika, valóban ilyen módon össze lehet csatolni dolgokat, de ez egy nagyon gyenge dolog, tehát ez egy eléggé kínos ügy. Szóval magyarul, amikor mi szét akarunk szedni funkciókat, szét akarunk szedni elemeket, definiálni akarunk komponenseket, akkor alapvető dolog az az, hogy ugye olyan elemeket kell lehasítani, amelyek kohézívak, amelyek jól összetartanak, nem nagyon látok bele. Ugye a kohézióhoz az tartozik bele, hogy nem látok a belsejébe. És a család akkor kohézív, hogyha kívülről nem igazán látni bele. Tehát nem dumálnak bele, nem szólnak bele, nem látszik, hogy mit tudom én, most ott a apuka részegen veri anyukát, meg mit tudom én, hanem, hát igen, tehát az nem szerencsés. Szóval ez a jó, hogyha kohézív elemeink vannak, és ezek lazán vannak csatolva. Lehetőség szerint az egyik minél kevesebbet tud a másikról, mert hát annál kevesebbet kell módosítani az egyik változtatásakor. Tervezéskor ezeket majd figyelembe kell tudni venni, és mondom, erre metrikák vannak, amelyeket alkalmazni is szoktak. Most néhány... Hát a tervezésről egy kicsit megint a história, a történelmet vegyük elő. Nagyjából ilyen korszakok voltak. Az egész az úgynevezett struktúrált programozással indult. A struktúrált, majd lesz egy pár szó róla, a struktúrált programozásnak a legszebb megnyilvánulása, hát mondjuk a Pascal volt, meg a modula nyelvek. Esetleg valaki programozott Pascalba. Na jó, hát ez nagyszerű, ennek örülök. Kérem szépen, a Pascal egy gyönyörű, szép, struktúrált nyelv volt. Nagy kár, hogy manapság már nem nagyon divatos. Bár a Visual Basic az tulajdonképpen egy ilyen furcsa, vagy igen. Hát az, tessék? Hát ez egy korcs, de hát mindegy. Akkor van a struktúrált design, a structured design, az egy olyan módszertan, aminek egy változatát, illetve egy bizonyos technikáját meg fogom majd mutatni. Beszélhetünk a struktúrált analízisről, amit hát ami nagyon sokáig él. Tulajdonképpen jó néhány vonatkozása mai napig használatban van. Különösen a 80-as években elterjedt egy időben a formális módszerek alkalmazása. Ez hát volt ilyen tiszta szoba típusú fejlesztés, aminek az lett volna az értelme, hogy elsősorban matematikus vénájú, hát programozók elvonulnak valamilyen tiszta szobába, és akkor ott írnak szoftvert mindenkitől elzárva, és akkor ottan tökéletes matematikailag korrektül bizonyítható szoftvereket írkálnak. Na ugye mondanom sem kell, hogy azért ez megdöglött eléggé. Aztán jött az objektumorientáltság, majd pedig a reuse, tehát az újrahasznosítható tervezés, és hát valójában ma a komponens világot éljük leginkább. Hát röviden ez a história, és akkor kezdjük a struktúrált programozással. A struktúrált programozás az a top-down, tehát föntről lefelé haladunk, és ennek a nagymesterei Dijkstra, Wirth és Parnas voltak. A Dijkstra, egyébként érdemes tudni ezeket a neveket, mert ezek híres emberek. Dijkstra meghalt, Wirth bácsi még él, nagyon beteg. Én találkoztam vele több alkalommal életemben, nagyon helyes öreg bácsika. Lényegében ő találta ki a Pascalt, most már többnyire beteg ember, 80 fölött van. Tehát Wirth még él tőle, tehát a stepwise, a lépésenkénti finomítás módszere, az az ő gondolata volt. És valójában az ötlet az nagyon természetes, ugye az oszd meg és uralkodj, tehát szétszedjük, föntről lefelé haladva dekomponáljuk egyszerűbb részekre. És gyönyörű, szép, hierarchikus szerkezethez jutunk el. Na most ez a föntről lefelé szétszedem, ez a Pascalban hierarchikus szép fa szerkezetet eredményez. De ugyanakkor a Pascalban, hát aki tanult programozni, az tudja, hogy a Pascal az egy beágyazott program szerkezetet ad. Tehát magyarul, ugye ha van egy Pascal programom, akkor a program elején ott definiálhatok functionöket, meg procedure-eket. Ugye? Tehát így beágyazva, itt van, mit tudom én, két function, és akkor itt van a program, ami begin és end. Pont. Ugye így néz ki minden Pascal program. És akkor ezen belül is tudok definiálni functionöket, meg procedure-eket, és ezek úgy szépen, tehát ez egy szép faszerkezet. Nosza, ez jó is, csak van egy marha nagy baj, erről majd még fogunk beszélni, hogyha itt van egy A functionöm, meg itt is kellene ugyanaz az A function, akkor mivel ez a láthatóság szempontjából bekorlátozott, tehát ezen a functionön belül látom csak az át, itt meg ezen a functionön belül látom az át. Emiatt, hogyha mind a két helyen ugyanaz kell, akkor kénytelen vagyok fölhozni az át arra a szintre, ahol a használat előfordul. Tehát sajnos a láthatósági viszonyokat át kell írnom a dekompozíciós viszonyok miatt. És ez igazából ott lesz szörnyű, amikor ez különböző szinteken jelenik meg. Különböző beágyazottsági szinteken. Képzeljék el, hogy kell nekem egy, mit tudom én, ilyen-olyan-amolyan function, amit az egyik helyen kettes mélységbe beágyazva használok, a másik helyen meg négyesbe. Na most akkor ez teljesen üszekutyulja nekem a láthatóságot. De mindegy, hát sajnos ez a hátránya a dolognak. Na most hát ennek ellenére egy viszonylag korrekt szerkezet kialakítható, és tulajdonképpen a virték gondolatát nagyjából a következő képen lehet elmondani, ők használták az úgynevezett gyöngysor hasonlatot. Ez a gyöngysor hasonlat nagyban emlékeztet, pontosabban én onnan vettem az ötletet, talán emlékeznek rá, amikor az állapotgép kapcsán én itt meséltem olyat, hogy a drót mint processzor, ugye? Talán valakinek még rémlik. Na most tulajdonképpen itt is hasonló a gondolat, mert lehetne azt mondani, és a Pascal valójában ezt mondja, hogy nekem olyan a programom, hogy hát nagyon egyszerű, egy utasítása van, megoldja a feladatot. De mivel nincs ilyen program, ezért nekem célszerű felbontanom valami magas szintű functionökre, meg eljárásokra, ezeket kirakom, és akkor tulajdonképpen úgy tekinthetem a dolgot, hogy az én programom az nem egyéb, mint a magas szintű functionök és eljárások fölött írt program. Na igen ám, de ilyen magas szintű functionök és eljárások sincsenek, emiatt azt is föl kell bontanom elemibb részekre, amelyeket összefűz ez a program, tehát valójában valahogy a dolog úgy néz ki, mintha egy gyöngysor lenne, és ezt a gyöngysort bárhol elvágom, ami a gyöngysor a vágás alatt van, az egy virtuális gépet definiál, és a vágás fölött pedig olyan program van, ami ezt a virtuális gépet használja. Tehát bárhol nézek egy functiont vagy procedure-t, tehát eljárást, igaz az, hogy én ebben az eljárásban egy másik alatta levő szintet, mint utasításrendszert használok, és ő egyben tulajdonképpen egy virtuális gépet képvisel egy fölötte levő szintre, amelynek a nyelvi utasításai, tehát az elemi utasításai, ez a procedure meg function készlet, amiről beszélek. Tehát magyarul érvényes egy ilyen gyöngysor, és a gyöngysorra mindig igaz az, hogy elvágom alatta a vágás alatt egy virtuális gép, fölötte pedig a virtuális gépet használó programban. Ez nagyon szép gondolat, és ez ugye, ahogy haladok lejjebb egészen, hát a legalul mi van? Legalul tényleg a gép, a processzor által végrehajtott utasítások vannak, fönn meg egyetlen egy utasítás van, maga a program. Hát ennyit a hirtelenjében a a struktúrált programozásról, és most jöjjön a structured design, amit úgy is szoktak nevezni, hogy JSP, Jackson Structured Programming. Jacksonnal, akit ráadásul úgy hívnak, hogy Michael Jackson, és ez nem az a szerencsétlen flótás, aki közelmúltban meghalta magát, hanem egy majd mesélek róla, egy fantasztikus egy pali, ez is. Tehát lényeg az, hogy még fogunk találkozni a nevével. Szóval Michael Jackson, esetleg valaki tanult itt Jackson Structured Programminget? Val, ne senki? Mert szoktak még szoktak tanítani. Hát aki középiskolából jött, mert akik ilyen szakirányú középiskolából jönnek, azok előfordulhat, hogy szoktak időnként lenni olyanok, akik tanultak ilyeneket. Na, akkor nézzük. Kollégák, emlékeznek rá, amikor adatokat specifikáltunk, akkor bevezettük azt, hogy az adatok hogyan szervezhetők. Ugye három elvet használtunk, ugye szekvencia, szelekció és iteráció. Emlékeznek rá? És akkor, amikor processzeket írtunk le, és tevékenységeket rendeztünk egymáshoz, akkor szintén három szervezőjel volt, szekvencia, szelekció, iteráció. Emlékeznek erre? Kérem szépen, felvetődhet önökben a gyanú, hogy hát ha mind a két helyen használjuk ugyanezeket az elveket, akkor nem lehet, hogy a kettő között valami összefüggés van? Mondok egy nagyon egyszerű feladatot. Zárjuk ki most a bonyolult algoritmikus részleteket. Gondoljunk arra, hogy egy mátrixon nekünk végig kell menni. Egy mátrix az milyen adatszerkezetnek felel meg? Tehát, hogyha felhasználjuk a szekvencia, szelekció, iteráció fogalmát, akkor ezekkel hogyan írható le egy mátrix? Hát az micsoda? Tessék? Két iteráció egymásba skatujázva, igen, ez a mátrix. Ugye egy vektor az egy iteráció, és lényegében a mátrix az vektorok vektora, tehát egy iteráció az iteráción. Na de kérem szépen, hogyha én, most menjünk a programra, ha én kezelni akarok egy mátrixot, akarok írni egy programot, ami végigmegy rajta, ahhoz milyen programszerkezet kell nekem? Hát ugyanez, de egy dupla iteráció, nem? Tehát ha végig akarom látogatni az elemeit, akkor a vezérlés az meg kell, hogy feleljen az adatstruktúrának. Gondolják meg, ha az adatstruktúra egy szekvencia, akkor nekem ugye venni kell az elemeket, ami nem egyéb, mint hát egyesével veszem az utasításokat, szekvencia. Akkor, hogyha nekem valahogy valami feltételes szerkezetet kell vennem, akkor valami if lesz, vagy switch, vagy valami ilyesmi. És akkor a iteráció van, tehát az adatszerkezet involválja magát a vezérlő szerkezetet. És a struktúrált programozás az pontosan azt mondja, hogy kérem szépen, a feladataink legnagyobb része az olyan, hogy adatszerkezeten kell manőverezni. Viszonylag ritkán előfordul, hogy algoritmusokat kell készíteni, de ezek elég jól definiált dolgok, különféle rendezések, meg keresések, meg ilyenek, de hát ezekre jól definiált algoritmusaink vannak, szerintem ilyeneket tanulnak, vagy tanultak, ugye? De most a normális hétköznapi feladatok az arról szólnak, hogy adatszerkezeteket kell ottan végig gyepálni, és megnézni, és bizonyos dolgokat megtalálni benne. Na most, ha definiáljuk a be- és kimenő adatstruktúrákat, fölírjuk, hogy ezek hogyan néznek, fölrajzoljuk, hogy ezek hogyan néznek ki, és az esetek egy jelentős részében a be- és kimenő struktúrák megfeleltethetők egymásnak. Ha megfeleltethetők egymásnak, összeolvaszthatók egymáshoz, És valójában ez az összeolvasztás után, tehát a be- és kimenő szerkezetek összeolvasztását követően tulajdonképpen kapunk egy program szerkezetet, amire a végrehajtható utasításokat már csak rá kell fűzni. Ennek persze az a feltétele, hogy algoritmus ne legyen benne, mert nyilvánvalóan, hogyha egy mátrixot kell invertálni, a mátrix invertálás az nem egy adatrendezés olyan értelemben, hogy a bemenő adatokhoz, tehát tehát amennyiben IO transformál, input-output transformációról van szó, akkor ez sok esetben sikerül. És hát lényeg ez az, hogy ez az összeolvasztott szerkezetre a végrehajtható utasításokat teszünk, akkor egész jó programokat kaphatunk. Na most nézzük meg az elemi struktúrákat a Jacksonba, és ő azt mondja, hogy ugye a szekvencia, szelekció és iteráció, amiket ismerünk, azok hát egy ilyen jelölés technikával írhatók le. Ez a szekvencia, ez azt jelenti, hogy az X, a fölső elem, az alatta levő A, B, C sorrendjéből áll. Tehát akkor, amikor fölírtunk algebrailag egy adatszerkezetet, akkor azt mondtuk, hogy A plusz B plusz C például. Vagy ez az XML szerkezetben három egymást követő mező. Tag. A szelekció, a választás, ugye az X az vagy A, vagy B, a karika jelöli a vagylagosságot. Az iteráció pedig azt mondja, hogy az X az sokából áll, és itt a csillag nullát is jelenthet. Ebből a háromból építkezik a Jackson-féle módszer, mégpedig olyan alapon, hogy erre emlékeznek? Ugye definiáltunk szintaxis gráffal a saját számunkat. Ugye ez állt egy integerből, egy tört részből, meg egy exponensből. Na most itt van, ez fölírva Jacksonnal. Tehát a jacksoni ábrával. Azt mondjuk, hogy a szám az a szekvenciája egy integernek, egy lehetséges tört résznek és egy lehetséges exponensnek. Az integer úgy néz ki, hogy áll egy digitből, amit követ több digit. Ugye egy digit után állhat több digit, itt a csillag az zéró vagy több. A lehetséges, a possible fract, tehát a lehetséges tört rész az vagy üres, ezzel jelöljük az ürest, vagy pedig itt áll a tört rész, ami egy pontot követően egy integer, és hát az integer ugyanaz, mint eddig, digit, amit követ több digit. Az exponens, a lehetséges exponens az vagy hiányzik, vagy itt van, egy E betűt követően egy lehetséges előjel, ugye plusz-minusz vagy hiányzik, és lehet egy integer, és utána áll egy integer, ami digitek sorozata. Nagyon fontos dolog, hogy a Jacksonnál egy szabály az, hogy egy elemet, tehát egy fönt álló elemet, az alatta levő elemek csak egy tulajdonságban fejezik ki. Tehát itt például azt mondtam, hogy az integer egy digit, amit több digit követhet. Ebbe két jellemző van. Az egyik az, hogy ez egy szekvencia. Szekvencia a digitnek és egy digit sorozatnak. És valaminek a szekvenciája. Ez a valami egy digit sorozat. Ezért ide nem lehet megcsinálni azt, hogy ide írom, hogy digit csillag, tehát digit csillag. Ez a kettő nem megy egy szinten egymás mellett, hiszen ez vagy szekvencia, vagy iteráció. Ezért nekünk kell itt egy átvezető doboz, ez jelenti azt, hogy ez követi valami, aminek meg kell mondanom, hogy micsoda. Hát adott esetben adhatunk ennek nevet, de most különösebb jelentősége ennek a névadásnak nincs. Hasonlóképp, hát lényegében van, hát itt van átvezető elem a digitnél, fordul ez elő. Erre majd ügyelni kell, tehát egy szinten mindig az alatta levő jelölésrendszer mindig csak egy tulajdonságot fejez ki. Majd a Jackson System Developmentnél fogunk ilyen ábrákat rajzolgatni, és akkor ott ezt megnézhetjük komolyabban. A következő téma a struktúrált analízis. A struktúrált analízis hát egyfelől DeMarco nevéhez fűződik, vagy Jane and Sarsonhoz, és Esetleg megint csak hallott valaki olyat, hogy SSEDM? Nem? Senki nem járt ilyen iskolába, ahol SSEDM-ről hallott? Ez SSEDM, az Structured System Analysis and Design Method. Jó. Úgyhogy lényegében az is ide tartozik. Az ötlet a következő, hogy csináljunk, rajzoljunk dataflow ábrát, majd a dataflow ábrát, ugye az egy ilyen hierarchikus ábrasereg, de most rajzoljuk össze az összes gombócot egy ábrára, úgy fejje, majd pedig, de hagyjuk rajta az égen is a burkológus gombócokat is, majd pedig a kontext diagram gömböcénél fogva az egészet emeljük meg. És ugye érzik azt, hogy akkor a gombócok hierarchiában egy fasztruktúrára lennének. Hogyha az azonos functioneket összevonjuk alatta, akkor kapjuk egy ilyen agymakukolaszerű szerkezetet. Na lényegében ide jutunk el, és ebből, tehát ennek alapján működik a struktúrát analízis. És ezzel lényegében a történelmet be is fejeztem lassan, és a következő fejezet, erről fogunk szerdán beszélni, a szoftver architektúrák lesznek. Ugye erre már utaltam, hogy ez egy nagyon fontos rész. Kezdtem a hagyományos architektúrákkal, mint a pipeline, és pillanatok alatt el fogok jutni odáig, hogy SOAP, tehát szervizorientált architektúrák, webszervizek és hát lényegében a legmodernebb kliens-szerver és komponens technológiák alapjait és hátterét fogom majd elmondani. De erre csak szerdán kerül sor. Köszönöm, hogy meghallgattak, és akkor várom Önöket szerdán délután. A viszontlátásra! Köszönöm szépen!